Folytatódik a Szigma, a Holnap Világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
A belső füllabirintusa segíthet feltérképezni az ember ősi vándorlásait. Erre a következtetésre jutott egy nemzetközi kutatócsoport több száz emberi csontlelet tanulmányozása után. A belső fül apró csontocskái, a hallásunkért felelős csiga és az egyensúlyérzékünket adó három félkörös ívjárat igen védett helyen találhatóak a koponyán belül, így ezek gyakran éppen maradnak olyan csontvázaknál, ahol a környezeti hatások miatt más csontok sérülnek vagy elvesznek. A belső fül szerkezete ugyanakkor halas is, de változott az evolúció során, így az ősi embercsoportok több ezer éves vándorlása alatt kialakultak apró eltérések. A kutatók 22 különböző lelőhelyről és időszakból származó 221 emberi koponyát vizsgáltak meg, eredményeik pedig jó egyezést mutattak az eddigi vándorlási térképekkel. Így a belső fül alakjának pontos elemzése új megbízható eszközt adhat az emberiség korai történetének feltárásához. Már fél fokkal kisebb hőmérsékletváltozás is nagy mértékben javíthatja az életkörülményeinket. A New Scientist folyóirat Nature-ben megjelent tanulmányokat összegezve vonta le a következtetést. Ha a 2 Celsius fokos hőmérséklet emelkedést másfél Celsius fokra lehetne mérsékelni, az komoly segítséget jelentene a táplálékhiány, a gazdasági egyenlőtlenségek és a fajok kihalásának visszaszorításában. A 2015-ben aláírt párizsi egyezményben a világvezetői megfogadták, hogy a klímaváltozásra járó hőmérsékletemelkedést visszaszorítják 2 Celsius fok alá, sőt, lehetőség szerint igyekeznek elérni, hogy a felmelegedés ne haladja meg a másfél Celsius fokot. A tanulmányokból kiderült, hogy ennek a fél foknak is jelentősége van. 5%-kal esik vissza a világon az egyfőre jutó GDP mértéke, ami különösen az alacsony jövedelmű országokat érinti, ezzel növelve az országok közötti egyenlőtlenségeket. A fél fok különbség továbbá gyorsítja a fajok kihalását, valamint az északi sark a szeptemberi hónapban 3-5 évente jégmentessé válhat. Ez a jelenség várhatóan bekövetkezik majd másfél Celsius fokos hőmérsékletemelkedés esetén is, viszont csupán 40 évente.
Szigma.
A Holnap Világa.
Tudomány első kézből.
Azt tudjuk, hogy a Hold több földi folyamatban is meghatározó szerepet tölt be. Ám tudósok feltételezése szerint abban is jelentős szerepe van, hogy bolygónkon ilyen hosszan zavartalanul fejlődhetett az élet. Talán ezért is különös, hogy az űrben eddig egyetlen exobolygónál sem találtak a miénkhez hasonló holdat. Egyebek mellett ezt is vizsgálja majd az Európai űrügynökség legújabb missziója, az Ariel, amelyen magyar tudósok is dolgoznak majd. Szabó Róberttel, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont kutatócsoport vezetőjével beszélgettem.
Az Ariel az Európai űrügynökség egy következő missziója, ami az exobolygók, tehát a távoli csillagok körül keringő bolygók, planétáknak a légkörét fogja vizsgálni. És mint minden ilyen űrmisszió vagy vállalkozás, ez nagyon hosszú, sok éves, de inkább évtizedes távlatban valósul meg. Ennek is az indítása, ugye ez egy űreszköz lesz, amit egy viszonylag távoli pontba fognak eljutatni a Földtől messzire, és ez 10 év múlva fog leghamarabb elindulni. Hát addig pedig mindenféle előkészítő munka, meg kell építeni ugye azt az eszközt, a műszert, ami ezt egyáltalán a vizsgálatot lehetővé teszi, és hát mindenféle tudományos vizsgálatoknak az előkészítése is folyik addig.
Mit fog csinálni tulajdonképpen az Ariel misszió?
Izgalmas korszakot élünk a csillagászatban. Például 25 évvel ezelőtt csak a saját naprendszerünket ismertük, és semmilyen más bolygót nem ismertünk a mi naprendszerünkén kívül. Ennek persze megvan azok a nagyon nehéz őket felfedezni és megvizsgálni, de ebben egy óriási változás következett be az elmúlt években, évtizedekben, és most már több ezer exobolygót, egy extraszoláris bolygót, tehát a mi naprendszerünk kívüli, nagyon sok fényévre, nagyon távoli csillagok körül keringő, apró pici kis szikladarabok vagy gázbolygók, de minden esetre borzasztó halványok, és nagyon-nagyon nehéz őket megfigyelni. De minden esetre egy hatalmas változás történt az elmúlt években, és több ezer exobolygót ismerünk ma már. A nagy gázóriásoktól, Jupiter-szerű bolygóktól egészen a kisebb földméretű bolygókig, vagy még azoknál is kisebbekig. Több ilyen űrtávcsöves vállalkozás volt, említhetnénk európait, amerikait is, amik ilyeneket fedeztek föl, és még ilyenből lesz is egy jó pár. Az Ariel abban hoz újat, hogy megpróbálunk ezekről a már felfedezett bolygókról, távoli exobolygókról még többet megtudni. különösképpen pedig ezeknek a légköréről. Ez egy nagyon fontos összetevő, vagy kirakó darab az egész kirakós játékban, hogy hogy néz ki, miből áll egy távoli bolygónak a légköre. Egyáltalán van-e légköre? Általában van ezeknek a bolygónak légköre, főleg nagyobb gázóriásról van szó, de ezekben milyen folyamatok mennek végbe, milyen kémiai elemek találhatók ott, milyenek a fizikai kémiai állapotok. Ezekről nagyon-nagyon keveset tudtunk idáig, és ebben fog az Ariel újat hozni. Ez kimondottan exobolygó légkör vizsgálatára épített űrtávcső, egy spektrográf igazából, ami azt jelenti, hogy felbontjuk a színeire a csillagról jövő fényt, illetve az olyan fényt, ami valamilyen módon a bolygóról, a légköréről is hordoz információt, és ezt a spektrumot vizsgáljuk. Ez ugyanis tulajdonképpen a bolygóknak, a távoli bolygóknak az új lenyomatát hordozza, olyan jeleket fogunk keresni, amik el fogják nekünk árulni, hogy milyen állapotok uralkodnak a távoli bolygóknak a légkörében. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, mert itt egy kicsit már átmehetünk tulajdonképpen ilyen tudományos fantasztikumba is, ugyanis nem csak sci-fi-írók, hanem tudósok is azt állítják, és én is osztom ezt a nézetet, hogy viszonylag rövid időn belül, néhány évtizeden belül akár felfedezhetünk olyan bolygókat, amik életet hordoznak, és erről meg tudunk bizonyosodni. Hogyha vannak olyan bolygók, és nagy számban vannak, amiken lehet élet, és itt nem feltétlenül UFO-kra kell gondolni, meg intelligens lények, hanem egyáltalán valamilyen zöld növényzet, baktériumok, vagy bármilyen olyan életforma, amit ma el tudunk képzelni, olyan is lehet, amit nem tudunk elképzelni, ez egy külön kutatás tárgya lehetne, meg az is. De a lényeg az, hogyha van például egy zöld növényzet, egy dús növényzet, annak a bolygó légkörére is kimutatható nyoma van és hatása van. Tehát, hogyha valahogyan elképzelhető az, hogy mi kimutatunk nagyon távoli bolygókon életet, az majdnem biztos, hogy ilyen az Arielhez hasonló spektroszkópiai vizsgálatokkal fog megtörténni ezt a több ezer darabból álló exobolygó populációt, amit már ismerünk, és a közeljövőben is még többet fogunk ismerni, tehát több ezer lesz. Ezek közül a legjobbakat egy nagyon nagy mintát fog megvizsgálni az Ariel a légkörük összetétele szempontjából. Jobban megértjük ezeknek a bolygóknak a keletkezését, fejlődését, a saját naprendszerünket is, és ilyen egzotikus lehetőségek is felvillannak, felcsillannak a távoli horizonton, hogyha esetleg életet hordozó bolygót tudnánk találni. Az ilyen módszereknek a segítségével lesz például lehetséges.
A misszió előkészítésében magyar tudósok is részt vesznek, ez a gyakorlatban hogy történik?
Így van. Tulajdonképpen most ilyen előkészítő munkák folynak, munkacsoportok alakulnak, és meghatározzák azokat a tudományos célokat, és ezeknek a konkrét elérését, lépéseit, hogy hogyan és mit kell majd az Ariellel megfigyelnünk ahhoz, hogy használható eredményekhez jussunk pontosabban, hogy maximalizálhassuk ezeket az eredményeket, és közben párhuzamosan zajlik magának az eszköznek az építése is, amiben szintén reményeink szerint lehet, hogy lesz a magyar hozzájárulás, ez még nem eldöntött, tárgyalások folynak. A tudományos részében tudtunk már most is bekapcsolódni. Ennek is több összetevője van. Egyrészt a mi intézetünkben, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézetében nagy hagyománya van már az űrtávcsöves missziókban való részvételnek. Ezek közül is kiemelendő, hogy infravörös űrtávcsövek kalibrációjában, műszereinek a tesztelésébe is már nagyon sok év óta részt vettek és részt vesznek a kollégáink, és például ezt a faktudást ajánlottuk fel az Ariel esetében is. Itt ugyanis egy infravörösben működő spektrográfról van szó, tehát nem a látható fényben fogja a távoli csillagokról és bolyokról jövő fényt analizálni, hanem az infravörös tartományban. Tehát ilyen szaktudásra is szükség van, ez az egyik dolog. Másik dolog pedig az, hogy ahhoz, hogy meg tudjuk vizsgálni, hogy milyen fény jön a távoli bolygókról, arról, mivel mindig nagyon közel vannak a szülőcsillagukhoz, az anyacsillagukhoz, mint ahogy a mi bolygóink és a naprendszerben a napunkhoz. Ezért nagyon jól kell ismernünk azt a központi csillagot, a központi égitestet, ami körül a bolygók keringenek, mert nagyon sok hozzájárulás, hatás fog jelentkezni a bolygó légkör spektrumában is. Tehát ennek a megalapozását, hogy ezeket a csillagokat minél alaposan megismerjük, ezeknek az aktivitását, kitöréseit, milyen sugárzás bocsátanak ki, és így tovább. Ezt is nagyon jól kell ismerni, és ilyen szakirányú tudásunk és felhalmozott ismeretanyagunk van, amit szintén az Arielbe tudunk kamatoztatni. Illetve még egy nagyon fontos, egy izgalmas dolog az is, hogy bár több ezer exobolygót felfedeztünk, de a mi holdunkhoz hasonló exoholdat, tehát távoli bolygók körül keringő holdat mind a mai napig nem sikerült felfedeznünk, és nem igazán értjük, hogy ennek mi az oka, tehát az adatokban már lehet, hogy ott vannak a holdakra mutató jelek is, csak még ezt nem sikerült kimutatni. És ilyen kutatásokkal foglalkozó kollégáink is vannak. Néhány csoport van egyébként összesen a világon, és ezek közül egy itt a magyar kutatók összefogásában valósul, meg több intézetben is, és ilyen vizsgálatokat is fogunk végezni. Ennek is nagy jelentősége van, főleg akkor, hogyha olyan helyeket keresünk az univerzumban, ahol esetlegesen élet lehetséges, ezt már többször mondtam, de igazából ez az egyik mozgatórugója, ez egy ilyen, majdhogy nem azt mondhatnám, hogy filozófiai kérdés. Ebben nagyon-nagyon fontos szerepet játszik az, hogy például a mi földünknek van egy holdja, azt gondolják a szakemberek, hogy ennek nagy jelentősége van abban, hogy a mi földünkön ilyen háborítatlanul nagyon hosszú ideig kialakulhatott és megmaradhatott az élet. És arra is lehet gondolni például, hogy lehet, hogy adott esetben egy távoli gázóriás bolygót találunk, de a körül keringhetnek kőzett holdak, és azok lehetnek elég barátságosak ahhoz, hogy akár az élet megtelepedhessen rajta. Tehát ez egy ilyen harmadik terület, a távoli holdaknak a kimutatása, a vizsgálat, azoknak esetleges hatásának a vizsgálata, amiben szintén részt veszünk.
Említette, hogy a fellövés 10 év múlva lesz, a projektet előreláthatólag 4 évre tervezik. A magyar tudósok az adatok kiértékelésében is részt vesznek majd?
Igen, minden valószínűség szerint. Nem önmagában ez a cél, hogy mi a megvalósulás pillanatáig eljutassunk egy űrtávcsőt, de ez egy nagyon fontos és elengedhetetlen rész ahhoz, hogy aztán, amikor az igazi adatok elkezdenek áramlani vissza az űrtávcsőről a Földre, akkor azokba is beleárthassuk magunkat és elkezdhessük vizsgálni, az az igazán izgalmas. Tehát minden ilyen előkészítő munka, akár több évtizedes előkészítő munka, ami itt előttünk áll, ez mind-mind arra irányul, hogy majd a következő generáció csillagászai, a mi utánunk következő, mi hallgatóink igazából 10-15-20 év múlva, ők lehessenek abban a pozícióban, hogy olyan adatokat vizsgálhassanak, amik a világ élvonalát jelentik. Tehát ilyen szempontból egy kicsit favágó munka, egy kicsit befektetett, megelőlegezett pénz és energia munkaóra az, amit mi most be fogunk fektetni, de ez már nagyon sokszor látszott az összes ilyen űrmisszióban, hogy ez mindig nagyon-nagyon busásan megtérül, tehát mindig olyan kutatásokban tudunk aztán később ennek kapcsán és ennek köszönhetően részt venni, ami megbecsülést és hírnevet hoz a magyar kutatás és magyar tudósok részére is.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.